Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa támogatja a brazil egyházi bázis közösségek elkötelezettségét, hogy előmozdítsák az önmagából kilépő egyházat. Az idősek a hit nemzedékről nemzedékre történő átadását szimbolizálják. Kortárs magyar üvegművészek munkáit állítják ki Velencében, stúdió beszélgetés Bohus Eszterrel, a Bohus Lugosi Alapítvány alapítójával. A pápa támogatja a brazil egyházi bázis közösségek elkötelezettségét, hogy előmozdítsák az önmagából kilépő egyházat. Ferenc pápa bátorító üzenetet küldött az egyházi bázis közösségek brazíliai találkozójára. Hangsúlyozta, hogy az egyház soha nem maradhat rejtve. Ferenc pápa üzenetében arra buzdította a brazil egyházi bázis közösségeket, hogy továbbra is dolgozzanak az önmagából kilépő egyházért, mondván, hogy az az egyház, amely kilép a világba, erősebb. Ezt a bátorítást küldte a 15. egyházközi találkozóra, amely július 18-án vette kezdetét Rondonópolisban, a brazil Mato Grosso államban, amelynek témája egyházi bázis közösségek, az önmagából kilépő egyház, amely minden férfi és nő teljes életének elősegítésére törekszik. Az eseményen mintegy 1500 személy vesz részt Brazília minden területéről, hogy megvitassák az ország előtt álló jelenlegi társadalmi és gazdasági kihívásokat, beleértve a felelőtlen bányászati tevékenységeknek a helyi közösségekre és a környezetre gyakorolt negatív hatását, valamint az egyházi bázis közösségek folyamatos elkötelezettségét az egyház küldetésének átalakítására és frissítésére a vidéki területeken, a városokban és a perifériákon. A résztvevők között vannak a regionális bázis közösségek, az őslakosok és a kilombó közösségek képviselői, akik a rabszolga ültetvényekről megszökött afro-brazil rabszolgák leszármazottai, valamint az egyházhoz kötődő társadalmi szervezetek vezetői, társadalmi aktivisták, szerzetesek és szerzetesnők, papok és 63 püspök, valamint vendégek más keresztény egyházakból. A július 22-éig tartó megbeszélések 5 témára összpontosulnak, közöttük a szinodalitás és hatalom az egyházban, a politikai és a társadalmi dimenzió, Francesco gazdasága, valamint átfogó ökológia és nevelés. Ferenc pápa rövid videó üzenetében lelki közelségét közvetítette minden résztvevőnek, és arra kérte a brazil egyházi bázis közösségeket, hogy folytassák értékes munkájukat a találkozóra választott témával összhangban. Az egyházat a vízhez hasonlította, mondván, ha a folyóban a víz nem folyik, az elakad és egészségtelenné válik. Ezért ragaszkodott hozzá, hogy az egyház ne maradjon rejtve. Amikor az egyház kilép önmagából, hogy a világgal találkozzon, úton van, és erősebbnek érzi magát. Az egyházi bázis közösségek egy keresztény mozgalom, amelynek célja, hogy a világi hívőket az egyház missziójában való részvételre ösztönözze a széles néprétegek szintjén, ezzel is elősegítve az egyházi lét új módját. Az 1960-as években kezdtek elterjedni Latin Amerikában, és különösen Brazíliában. A II. Vatikáni zsinat és az 1968-as Latin Amerikai Medellini konferencia nyomán, amely nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a világi hívők aktívabban vegyenek részt az evangélium megélésében és a tanúságtételben a társadalomban. A találkozó keddi megnyitóján Gabriele Marchesi Floresta püspök, az egyházi bázis közösségek püspök felelőse és a brazil püspöki konferencia világi bizottságának tagja reményét fejezte ki, hogy az összejövetel új lendületet adhat a brazil egyházi bázis közösségeknek, és hozzájárulhat a világi hívők szerepének növeléséhez a helyi egyházban. Minden világi hívőnek, minden közösségnek tudnia kell, arra kapott meghívást, hogy az egyház életének és küldetésének főszereplői legyenek, mutatott rá a főpásztor. A brazil egyházi bázisközösségek 1975-ben tartották első országos egyházközi találkozójukat. Az idősek a hit nemzedékről nemzedékre történő átadását szimbolizálják. Ferenc pápa 2021-ben alapította meg a Nagyszülők és Idősek Világnapját, amelyet az egész egyházban július 26-a Szent Joakim és Szent Anna liturgikus emléknapja táján tartanak, a hónap 4. vasárnapján. Idén, július 23-án vasárnap ünnepli az egyház a Nagyszülők és Idősek 3. világnapját, amelynek témája Irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre, Lukács evangéliumának egy szakaszát idézve. Az ünnepnap előtt a világiak, a család és az élet dikasztériuma közleményt adott ki, amelyben emlékezteti a híveket arra a szentmisére, amelyet Ferenc pápa vezet vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter bazilikában, és amelyen több mint 6000 ember vesz részt, köztük sok idős ember Olaszország egész területéről. Pontosabban nagyszülők, unokáik és családjuk kíséretében nyugdíjas és bentlakásos idősek otthonában élő idős lakosok, valamint sok idős ember, akik aktívak a plébániai, egyházmegyei és egyesületi életben. A közlemény kiemeli, hogy a szertartás végén 5 idős ember, minden kontinensről egy-egy képviselő, jelképesen átadja az ifjúsági világtalálkozó zarándok keresztjét 5 Lisszabonba induló fiatalnak. A gesztus szimbolizálja a hitátadását nemzedékről nemzedékre, de egyben azt az elkötelezettséget is, amelyet az idősek és a nagyszülők a Szentatya meghívására vállaltak, hogy imádkozzanak a lisszaboni útra induló fiatalokért, és kísérjék el őket áldásukkal. Mindazok, akik részt vesznek a Szent Péter bazilikában tartott szentmisén, kapnak egy imát, hogy ajánlják fel az emléknapért, valamint a pápa nagyszülőknek és időseknek szóló üzenetének egy-egy példányát. A közleményben a világiak, a család és az élet dikasztériuma 2 módot jelöl meg a világnap megünneplésére a Föld minden egyházmegyéjében. A nagyszülőknek és időseknek szentelt szentmisével, vagy az egyedül élők meglátogatásával. Teljes búcsút nyerhetnek azok, akik ezeket a cselekedeteket végrehajtják. Kortárs magyar üvegművészek munkáit állítják ki Velencében. Stúdió beszélgetés Bohus Eszterrel, a Bohus Lugosi Alapítvány alapítójával.
Stúdiónk vendége Bohus Eszter, aki a Bohus Lugosi Alapítvány alapítója. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy fölkerested a Vatikáni Rádiót.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Annak kapcsán beszélgetünk most, hogy egy nagyon érdekes és szép kiállítás lesz Velencében szeptember elején, amiről majd a Vatikáni Rádió hallgatói kicsit részletesebben is hallhatnak, és ennek a magyar részvételét, tulajdonképpen a hátterét te adtad. Miről is van szó?
A Bohus Lugosi Alapítvány 2020-as megalapítása óta fejébe vette ezt a célkitűzést, hogy nem csak a névadó 2 világhírű üvegszobrászművész, Bohus Zoltán és Lugosi Mária épített tárgyi, eszmei, oktatás és mentorálási hagyatékát igyekszik örökségé képezni, hanem magát az egész üvegművészeti szakmát, illetve pontosabban a szakmának az ismertségét és az elismertségét egy olyan szintre hozni, hogy mi is büszkén elmondhassuk magunkra azt, amit a csehek, hogy nemzeti identitás tudatunknak a részéként tekintünk az üvegművészetre, hiszen minden okunk megvan rá. Ehhez nagyon sok munkát kell elvégezni, többen végzik is ezt a maguk módján, galeristaként, muzeológusként, művészettörténészként. Ugyanakkor ennek a nemzetközi kontextualizálása, tehát a magyar üvegművészetet nemzetközi kontextusába helyezve voltak egyéni kezdeményezések, de egy olyan típusú, nagy csoportos magyar üvegművészeti kiállításra még eddig nem került sor, amely nem csak a jelenkor és a közelmúltnak az alkotóit mutatja be, illetve alkotásait, hanem gyakorlatilag, pici túlzással mondva, a magyar üveg 1000 évének a történetét igyekszik tömören, célra törően bemutatni. A most következő kiállításunknak egy hatalmas megtiszteltetés, hogy meghívást kaptunk Velencébe, hogy bemutassuk a magyar üvegnek az 1000 évét. Tulajdonképpen a legkorábbi munkák, melyek itt bemutatásra kerülnek, római kori ásatások, és a legfrissebbek pedig a Moholy Nagy Művészeti Egyetem frissen végzett vagy most végzős diákjainak a munkái, melyek éppen a napokban készülnek el a Parádsasvári üvegmanufaktúrában.
És ezeket az alkotásokat pályázat útján válogattátok ki, ha jól tudom.
Igen, tulajdonképpen a kortárs üvegművészeket felkértük arra, hogy nyújtsák be azon alkotásaikat, melyeket ők a legsikeresebb, legjobb alkotásaiknak találnak, illetve bátorítottuk arra is őket, hogy minél inkább friss műveket is nyújtsanak be a pályázat részeként, illetve volt egy elképzelésünk, mivel van egy kitűzött kutatási célunk vagy munkánk, pont a magyar üveg 1000 évével kapcsolatosan, hogy egy kárpát-medencei művészettörténeti kutató munkát is elvégezzünk. Tehát a művészettörténeti kutató munkának pedig ugye nagyban a technológiai fejlődés is része, és hogy hogyan vált az embereknek a mindennapi használati eszközévé az üveg, és hogyan fejlődött az évszázadokon keresztül a használati tárgyakból, aztán végül képzőművészeti alkotások, hogy ez nagyban technológiai folyamat. Visszakanyarodva az előző feléhez a gondolatnak, hogy szerettük volna megnézni, hogy vannak-e olyan alkotások, amelyek technológiai megvalósításukban, gondolati világukban valami módon kapcsolódnak az elejükhez, az elődjeikhez. És találtunk néhány hasonlóságot, illetve azonosságot, tehát van tulajdonképpen egy vezetett vonal, mely néhol fellelhető, de erről inkább Szilágyi András művészettörténész kurátor kollégám, aki a Bohus Lugosi Alapítvány szakmai vezetője fog majd bővebben mesélni.
Így van. Addig is hadd tudjunk meg egy kicsit többet erről az alapítványról, amelyet szüleidnek szentelt, illetve az ő örökségüket kívánod ezzel továbbvinni.
Sajnos édesanyánk Lugosi Mária elég fiatalon, 2012-ben mindösszesen 62 évesen hunyt el, éppen augusztus 15-én Szűz Mária mennybe menetelének a napján. Mélyen vallásos volt ő maga is, mindig kereste az Istennel való belső beszélgetést és az ihletet az alkotásai megvalósításához. A hosszas betegség után nagyon fiatalon hunyt el, de elképesztő, milyen gazdag örökséget hagyott ránk, úgy is, mint az utódjaira, és úgy is, mint a magyar nemzetre, a magyarságra és az egyetemes művészet történet részére. Tulajdonképpen az alkotásai megtalálhatók mindenhol a világban, szinte a New York-i Corning Múzeumban, a Corning Museum of Glass, a párizsi Louvre-ban, a Santori Múzeumban, Tokióban, Toyamurában, Düsseldorf Kunstpalastban, Magyarországon is több állami gyűjteményben, illetve magángyűjteményben, Svájcban, tehát tényleg letette, mondhatni, a névjegyét a világ minden szegletében. Édesapánk Bohus Zoltán, ő tulajdonképpen mindig festőművész szeretett volna lenni. Békés Csabai fiúként az volt az álma, hogy majd egyszerű is Munkácsi Mihály nyomdokaiba fog lépni. Aztán végül nem vették föl a Képzőművészeti Egyetemnek a festőszakára, úgyhogy elment díszítőfestőnek, és végül így találkozott az üveggel, hiszen a mester az Égács György professzor volt, aki tanította őt a díszítőfestőszakon, és ő volt az, aki elindította a felsőoktatásban, megalapította az üvegművészeti képzést, illetve szakot. És akkor édesapámat maga mellett tartotta tanár segédként, mert benne látta azt a mindig folyton tanulni és kísérletezni vágyó fiatalt, amely mentalitás vagy attitűd az nagyon hasznos az üvegnek a területén, hiszen az üveg egy meglehetősen innovatív, multidisziplináris olyan anyag, amivel érdemes kísérletezni, és akkor lesznek belőle tényleg formabontó megoldások. És aztán olyan jól sikerült neki ez a küldetése tanársegédként, hogy végül 42 éven keresztül ott maradt, egészen 1966-tól 2010-es nyugdíjazásáig sok-sok generációnyi üvegművészt indított el a pályáján. Ő is, édesanyám is, és édesapám főleg, ők ketten együtt hozták el gyakorlatilag a legtöbb nemzetközi nagydíjat világszinten. Volt egy nagyon fontos esemény, még 1978-ban kiírta a New York-i Corning Museum of Glass egy nagy nemzetközi pályázatot, hogy pályázzanak be az üvegművészek alkotásaikkal, és több ezer pályaműből négy másik üvegművész mellett édesapámat is beválasztották, majd ő bekerült az első ötbe, és az ő Térspirál című alkotása így bekerült a New York-i Corning Múzeumba. Bodonyi Emőke, aki művészettörténészként sokat foglalkozott az üvegművészet történetével, ő ezt úgy apostrofált, hogy tulajdonképpen 1979 volt az, amikor a kortárs magyar üvegművészet kilépett a nemzetközi élvonalba, ahol azóta is jelen van Bohus Zoltán és tanítványainak köszönhetően. Úgyhogy valóban egy nagyon fontos, meghatározó alakja a kortárs magyar üvegművészetnek. A Magyar Üvegművészek Társasága pár évvel ezelőtti nyilatkozatában azt fejtette ki, hogy tulajdonképpen Bohus Zoltán minden magyar üvegművésznek, persze megint egy picit túlzással, mert hiszen ott volt még Horváth Márton, és középiskolai szinten Vida Zsuzsanna, tehát így most egy picit leszűkítve, de hogy valóban neki köszönhetőek a kortárs üvegművészek által bemutatott nagyon széles, színes paletta, mert ő mindig arra bátorította a diákokat, hogy úgy nem jöhetnek ki az egyetemről, hogyha valami teljesen újszerűt diplomamunkaként nem tesznek le az asztalra. Tehát nem próbálta meg a saját formavilágát, eszköztárát, technikai megvalósításait így ráerőltetni a diákokra, ugye ezt tudjuk, hogy többen az egyetemi tanárok közül azt preferálják azt a diákot, aki nagyon hasonlót csinál ahhoz, amiket ők. De édesapámnál az volt a fontos, hogy merjen bátran kísérletezni az anyaggal, és sosem a technikai eszközöknek a tárháza határozza meg egy alkotásnak a létrehozását, tehát mondjuk méretben. Ha nincsen meg hozzá megfelelő eszköz vagy műhely, akkor hozza létre. Ne rendelje alá gondolatiságát a lehetőségeknek.
Mielőtt a stúdióba érkeztél volna, beszélgettünk egy kicsit vatikáni vonatkozásokról, és én nekem eszembe jutott az a 100 Betlehem kiállítás, amelyet évről évre megrendeznek itt a Vatikánban, ahova magyar iparművészeti alkotások is érkeznek, és talán érdemes volna az üveggel is hasonló munkákat ide benyújtani. Milyen szép lenne, hogyha erről is ismernék Magyarországot nemzetközi szinten.
Örömmel venném. Én azt gondolom, hogy az üvegnek az anyaga, és ezt nem csak én gondolom, így ez egy nagyon szakrális anyag, ugye a fényt közvetíti, a fény által kell életre, az sem véletlen, hogy a szakrális helyek, a templomoknak a legfontosabb díszítései, a szakrális, illetve bibliai vonatkozású tartalmak az ablaküvegeken kerültek ábrázolásra, amin keresztül a teremtő fény beáramlik a szakrális térbe.
Reméljük, hogy a szüleidnek a munkáit talán a Vatikáni Múzeumban is megcsodálhatják majd az érdeklődők előbb-utóbb.
Igen, testvéreimmel, Bohus Áronnal, aki egyébként szintén művész, ötvös művészként végzett az iparművészeti főiskolán, úgy, mint édesanyánk. Aztán ő édesapánk mellett így az üveg felé tendált el, illetve a húgom, Bohus Réka, aki nagyon sikeres fiatal fotóművész. Mi hárman úgy döntöttünk, illetve azt céloztuk meg, hogy szeretnénk édesanyánknak az egyik legfontosabb, legnagyobb méretű alkotását, amely tulajdonképpen egy keresztet ábrázol, de ilyen 2-3 méteres, gyönyörű réteget, füstüvegből, kubusokból összeállított tárgyegyüttes, és középen egy férfi mellkas bronzból, ugye a feszületet ábrázolja. Ennek a legcsodálatosabb otthona valóban a vatikáni kortárs gyűjtemény volna, úgyhogy szeretnénk megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudnánk ezt felajánlani, illetve odaadományozni a Vatikánnak.
Hát remélem, hogy sikerülni fog, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk, és akkor még a velencei üvegkiállításról fogunk a rádióhallgatóknak egy Szilágyi András művészettörténész által egy kis ízelítőt nyújtani. Köszönöm még egyszer Bohus Eszternek, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és ha van rá lehetőség, látogassanak el Velencébe szeptember 2-a és 15-e között az Ateneo Venetóba.
Bohus Eszterrel, a Bohus Lukosi Alapítvány alapítójával Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus! Mária Rádió.